Tetszavé heti szakaszával folytatódik a mostani szombat Mózes második könyvének a 27. fejezetében a 20. verstől. Nagyon érdekes, hogy a 27. fejezet utolsó két versével indít ez a heti szakasz, és nem a 28. fejezettel. Pedig hát logikus az lenne. Logikus az lenne, ugyanis a 28. fejezet a papokról, Áronról és a fiai papokká választásáról szól, és innentől kezdve elindul az a rész, ami nagyon részletesen ismerteti a papok ruháját, a papok feladatait, megtörténik a papszentelés, és előtte itt van ez a két vers, ami konkrétan a világító olajról szól. És az ember úgy nem nagyon érzi első olvasatra, hogy miért kellett ezt a két verset ide csatolni. Miért nem az előző szakasz végére tettük, és értelemszerűen akkor most ez a rész szólna a papokról. De nem. A zsidó tudósok úgy gondolták, hogy ez a két vers nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a papszenteléshez, és a papok által viselt ruhákhoz, feladatkörhöz, stb. Mi is ez a két vers? Te pedig parancsold meg az Izrael fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. A gyülekezet sátorában, a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, készítsék el azt Áron és az ő fiai, estvétől fogva reggelig az Úr előtt. Örök rendtartás legyen ez az ő nemzetségüknél, Izrael fiai között. Parancsold meg. Már is egy olyan része indul, ami kicsit szokatlan az elmúlt szakaszokhoz képest, illetve hogyha belegondolunk abba, hogy hogyan értelmeztük az előző részeket az írásból, akkor kicsit furcsán hangzik, hogy most valami parancs jön. Hiszen eddig ige szólt, hiszen eddig a davár szólt, Istennek a szava szólt, amely nem parancsolat, hanem ige, ami ige maga után hozza a történést és a dolgoknak a megvalósulását. És nagyon szépen érzékelhettük az elmúlt két-három heti szakaszban, hogy hogyan kezd a láthatatlan láthatóvá válni, hogy hogyan kezd Isten szava kikristályosodni, és úgy érezzük, hogy mindaz, ami szó, ami csak hang volt, az most egyszer csak láthatóvá válik. És tulajdonképpen a szentély építésével megkezdődik a láthatatlan világnak a bemutatása, a megélése, amiről szólt az előző szakasz is. És most valami furcsaság áll be, hogy valami parancs jön. Hát nem szoktuk meg, hogy parancs jön. És valójában nem parancs jön. Inkább úgy lehetne visszaadni ezt, és a zsidó fordítások is úgy tükrözik ezt a részt a héber szövegből, hogy hagyd meg, rendeld el, de inkább ez a meghagyás szava szerepel, még nem is a rendeleteké, hanem meghagyni, megállapítani, megbízni. Bízd meg Izrael fiait, hagyd meg nekik. És már is egy óriási minőségbeli váltás érzékelhető a parancs és a megbízás közt. Nem mindegy, hogy én parancsba adok neked valamit, vagy megbízlak valamivel. Mert ha parancsot adok, akkor utasítok, én vagyok a diktátor, te pedig az, aki véghez viszed az én diktátumomat. De ha megbízlak, abban az van, hogy rád bízom a feladatot. Egyenrangú félként kezellek a megbízással. És Isten itt nem parancsot ad. És nem azt mondja, hogy hé, Mózes, parancsold meg a népnek, hanem bízd meg Izrael fiait. Bízd rájuk azt a feladatot, amit nem tud más megcsinálni, ami nem másnak a feladata, hanem csak is az övék. És mi az ő feladatuk? Hogy hozzanak neked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. Ezt a szünet nélkül égő lámpát inkább úgy fordítanánk a héber szövegben, hogy örök mécses. Örök mécset gyújtsanak. És valóban az örök mécsesnek a szava, ami úgy szerepel, hogy nértamid, vagyis az állandóan égő fény jelenik meg, ami nem más, mint a menórának a fénye. Amikor itt arról beszél, hogy hozz olajat, és szól Izrael fiainak, hogy hozzanak olajat, akkor itt Izrael fiai azok, akik működtetik a menórát. És nem a papok. A papoknak majd csak ezután jön a feladatuk és a funkciójuk, hogy ők lesznek azok, akik őrzik ezt a fényt. De akik hozzák, akik működtetik, és akik mindig biztosítják, hogy legyen elég olaj a menórához, azok Izrael fiai. Ha Izrael fiai nincsenek megbízva ezzel, hogy hozza a fényt, akkor a papnak nincs mit betenni a menórába. Akkor a menóra ott áll, gyönyörűen megformálva, gyönyörűen megalkotva, fény nélkül. És a pap hiába áll ott, és hiába végezné a feladatát, nem tudja, mert nincs olaj. És az olajat a nép hozza. Izrael fiai hozzák az olajat. És ezért fontos ez a két vers. Mert itt nem arról szól, hogy az isteni szolgálat az a papok dolga lesz. Hanem arról szól, hogy a papok és a nép együtt dolgoznak, elválaszthatatlanul egymástól. Rendkívül finoman érzékelteti az írás, ahogy összefogja Isten a papságot a néppel. Összefogja, egyé fogja, nem külön választja. Nem azt mondja, hogy nekem csak a léviták lesznek a szolgáim, aztán a nép többi tagja meg menjen a mezőgazdaságba, meg a kereskedelembe, meg tartsák fent az igazságszolgáltatás, stb. Nem. Hanem nagyon finoman érzékelteti, hogy nép nélkül nincsen funkciója a menórának. A nép hozza az olajat. És a nép az, aki beteszi, és gondoskodik arról, hogy mindig legyen olaj. Mert a következő részben ott van, örök rendtartás legyen ez Izrael fiai között. Örök rendtartás. A zsidóság komolyan veszi ezeket a részeket, ahol az szerepel, hogy örök rendtartás. Még akkor is, ha ma már nincsen működő szentély. Fontosnak veszi, és úgy érzi, hogy igenis ezt létesíteni kell, valami jelét kell ennek adni. A zsinagógákban ezért van a tóraszekrény fölött az úgynevezett örök mécses, amely valóban állandó jelleggel ég, mert valahogy próbálja betölteni ezt a fajta parancsolatot. Ha örök rendtartás, akkor az ma is érvényes. De azon túl, hogy látható fizikális jegyekkel próbálja a zsidóság betölteni, úgy gondolom, hogy ha ez örök rendtartás, akkor ez szellemben ma épp úgy érvényes. A szellemi életünkben, a hit életünkben ez ma, és amíg a világ érvényes lesz. Az olajat neked kell hozni. Ha áll egy gyülekezet, ha áll egy közösség, hiába vannak meg a funkciók, ha nem működik. Ha te nem hozod az olajat, ha nem hozod azt, ami működtetésbe tudja léptetni a gyülekezetet. Hiába állnak a gyönyörű épületek, ha nem üzemelnek. Hiába vannak az elhívottak, a tanítók, a pásztorok, hogyha nincs gyülekezet, ha nincs ott a nép. És mivel örök rendtartás, ezért Izrael fiai, akik nem a papság része, be lesznek vonva ebbe a feladatba. Érzékeltetve van számukra, hogy fontosak. És ma is ezt akarja Isten érzékeltetni. Ne gondold, hogy nem vagy fontos. Fontos vagy. Neked kell hozni az olajat. És ma, amikor rendkívül sok gyülekezetben a hierarchia érvényesül, mi szerint a pásztor a nagy, vagy az előjárósága nagy, és a kis szimpla gyülekezeti tagok a senkik, akkor ez az ige szakasz pontosan ellentmond ennek. Mert Isten szerint együtt működik a nép és a papság. És Isten minden egyes tagjának a népben azt mondja, fontos vagy, mert rád bíztam az olajat. És ha te nem hozod az olajat, akkor a papság nem tud működni. Rád bíztam az olajat. Igenis fontos vagy, fontos a jelenléted. Fontos mindaz, ami veled történik, ami veled szellemben történik, ami a te hitéletedben történik. Fontos. Ó, mit számít az én, mit gondolok? Mondjuk sokszor magunkban. Tudod, hogy mennyit számít? Rengeteget számít. Istennél nagyon sokat számít. Mert ha nem mondod el, nem osztod meg, akkor hogyan működjön a menóra? Hogyan legyen fény olaj nélkül? Hogyan akarunk világítani és bizonságtevő életet élni olaj nélkül? Kell az olajod, kell a szavad, kell a gondolatod, kell az érzésed, mindaz, ami meggyújtja a menóra lángjait. Mert ha csak úgy üresen vagyunk, olyan üres járatban, akkor látunk egy gyönyörű szép kifaragott aranymenórát, amelyik nem üzemel. Nagyon szép lesz. Csak épp nincs funkcióban, nem használjuk. Lehet gyönyörű szép hívő életet élni, látszatban. Csak épp nincs benne a tartalom. És a tartalmat, bármilyen furcsa, Isten tőled kéri. Miért? Mert megadta hozzá a feltételeket, adott hozzá neked talentumot, tehetséget, mindenben adottságot, amitől sajátos vagy, amitől lesz egy saját olajad. És ezek az olajak mind-mind összeadódnak, és akkor ég a menóra lángja. Bizony nagyon sokszor hiányzik az olajad. Hiányoznak a szavaid, hiányoznak a gondolataid, hiányoznak a bizonságaid, ami meglobbantja azt a lángot, ami még jobban felhevíti azt a lángot. Pedig ennek a lángnak nem szabadna elaludnia, nem szabadna soha kiégnie. Azt mondja Isten, hogy örök rendtartás legyen ez. De Isten nem mondja azt, hogy állandó hévvel égjen. Azt mondja, örök rendtartásként égjen. Igen, az embernek vannak szakaszai, ez tény is való, amikor nem ezerrel ég, amikor csak úgy van. De kell, hogy legyen. Még a legnehezebb, még a legsötétebb időszakban is kell, hogy ott legyen az olajod. Hogy ne felejtkezz el róla, hogy neked kell vinni azt az olajat. És még ha pislákol is a mécs, de égnie kell. Isten azt szeretné, hogy egy kiegyensúlyozott lángja legyen a menórának. És ehhez meg is adja a feltételeket. Amit az előző szakaszokban olvastunk, megadja a lehetőséget arra, hogy hogyan legyen rend az életünkben. Hogy hogyan alakuljanak ki a rendek az életünk számos területén. Hogy hogyan legyen mindaz a szó, amit hallunk, amit tanulmányozunk, amit magunkba szívünk, láthatóvá, hogyan váljon. És hogyan legyen bizonyság. De nem kell soha valami extrára gondolni, mert Isten soha nem extrát vár el. Annyit várt, hogy mindig legyen fény. Még a legsötétebb időben is. Amikor sehol nincs fény, neked legyen olajad. Nem kell reflektorfénnyel világítani, de legyen olajad. Arra figyelj, arra vigyázz, hogy soha ne fogjon el az olaj. És a hívő élet erről szól. És ebben van egy óriási segítségünk, a megtartónk, aki megtart, hogy legyen olajod, aki őriz téged abban, hogy legyen olajod, hogy ne fogjon el az olajod. Nem azt kéri, hogy extra lánggal lobogjál, nem. Nem kell égni, nem kell fáklyaként bevilágítani a sötétbe, egyszerűen csak világítani kell. Azzal a fénnyel, amit kaptál Istentől, legyen olajod. Mindig azt gondoljuk, hogy a hívő élet valami hatalmas, nagy, extrém bizonyságokról kell, hogy szóljon, mert valahol ezt sugallják belénk. Pásztorok, tanítások, egyházak, gyülekezetek. Nem. Isten nem ezt mondja. Azt mondja, hogy egy valami fontos. Mindig égjen a fény. Azt nem mondja, hogy mekkora lánggal. Azt mondja, hogy mindig égjen, hogy mindig legyen olaj, hogy soha ne fogjon ki, és erről te neked kell gondoskodni. Igen, meg kell dolgozni a hívő életért. Az nem úgy van, hogy csak egy pillanatban történt az én megtérésem. És onnantól kezdve nem kell úgymond dolgozni rajta, de kell minden nap, hogy legyen olaj, hogy ne nyomja el a sötétség a fényt, hogy mindig tudjam vinni a menórához az olajat. És így tud együtt működni papság és nép. Amikor tetszavéről beszélünk, egy rendkívül érdekes szó tárul elénk. A cava igéből származik ez a szó, ami, mint említettem, meghagyást, megbízást jelöl. És ebből a szóból eredeztethető a sokak által ismert micva vagy micve szava, mely a zsidóságot évszázadokon keresztül megtartotta, és egy olyan fogalommá vált, mely összefüggött és összetársult a jótékonyság, a jó cselekedetek szavával. De igazából nem más ez a zsidó értelmezés szerint, mint az isteni parancsoknak, illetve isteni szavaknak, a davároknak, az igéknek a megtartása, összessége. Vagyis amikor egy zsidó ember micvát csinál, azt ma már úgy fordítjuk le, hogy jó cselekedetet tesz, de inkább mondanánk azt, hogy törvényt tölt be. Megcselekszi a törvényt. Láthatóvá teszi a törvényt. Megéli a törvényt. És ez nem csak a papoknak szól, hanem Izrael fiainak szól. Tedd láthatóvá, éld meg, cselekedd meg. A cava igének ez a micva alakja egy olyan fajta ige időben szerepel, ami mindig a folytonosságra hívja fel a figyelmet. Ugye ez nem egy pont. Ha mondjuk teszel valami jót, maradjunk a jó cselekedetek kategóriában. Teszel valami jót, az nem egy pont. Az, hogy te mondjuk adakozol, az nem egy pont. Bár egy pillanatnyi pontnak tűnik, hogy te azt megtetted, és utána csinálod a saját kis dolgodat, de ez a héber nyelvtan szerint egy folyamat. Egy folyamat része. Mi egy folyamatban vagyunk benne. A mi micváink azok folyamatok. Azok nem egy pontok, hogy valamikor valami jót teszek, és akkor kipipálom, hogy na, ez is megvolt. Mehetünk tovább. Nem, hanem ez egy folyamat. Ez egy állandó menetelés, ez egy lüktető, dinamikus, élettel teli valami. Nem csak egy pont. Nem egy ponton kell jónak lennünk. Nem egy ponton történik változás az életünkben, hanem folyamatokról van szó. És nagyon játékos a héber nyelv. Kicsit a végére egy ilyen játékosságot hoznék elő. Ez a szakasz, megszámolták a bölcseink, 101 szóból áll. És a cava igénknek, ami ugye ennek a heti szakasznak a névadója, a cava igénknek a számértéke, a betűk számértéke, ha összeadódik, az is 101. Nagyon érdekes a héber, szeret játszani. Szereti használni a szavaknak a többletjelentéseit, és valahol mindig arra törekszik, hogy megmutassa, hogy mennyire játékos ez a nyelv, és mennyire sok mindent ki tud fejezni egy szóval. És valahol ebben ismét megbújik valami üzenet. Ugyanis van egy másik igénk is, aminek szintén 101 a számértéke, ez pedig a játsza ige, amit általában arra használ a héber szöveg, hogy reprezentálja az Egyiptomból való kivonulást. Tehát a kivonulásnak a szava, ami elsődlegesen olyan tartalommal bír, hogy megmenekülni. A megmenekülést jelenti ez a játsza. Nagyon sokszor említve van, és összefüggésbe hozzák azzal, amikor Egyiptomból menekül a nép. Ugyanakkor ez az egyik legaktívabb jelentéstartalmakkal bíró szó, mert rendkívül sok jelentése van, nem csak az, hogy megmenekülni, hanem például az is, hogy kiterjedni, kiterjeszteni valamit, vagy éppen az, hogy időzni valamiben, vagy az, hogy származik valami valahonnan. Tehát mindenképpen egy kiterjedt időzést, egy megmenekülést, egy jobb állapotba való kerülést jelent, és azt is jelenti, hogy bevégezni valamit. Időzni, benne lenni, megteljesíteni, bevégezni. Ugyanannyi a számértéke, mint annak a szónak, amely a mostani heti szakaszunk címét adta, vagyis elrendelni, meghagyni. Isten azért hagyja meg mindezeket a feladatokat, mindezeket a szavakat a népnek és a papságnak, hogy megmenekülésüket adja. Azért hagyja meg, hogy kiterjessze rájuk az ő jelenlétüket, az ő jelenlétét, és azért hagyja meg, hogy megéreztesse a néppel, hogy jó ebben időzni, hogy jó ebben benne lenni, hogy minden, amit Isten elkezd, azt bevégzi. Hogy mindaz, amit elkezd a szavaival, azt ő láthatóvá teszi. A héber így üzen. Pici, kicsi jelentéseket kódolva beletesz szakaszokba. 101. És aki már ismeri annyira a nyelvet és a gondolkodást, hogy valamit akar ezzel kifejezni, az megérezheti benne azt, hogy igen, itt minden mindennel összefügg. Itt nem szakaszok vannak elkülönülve, hanem folyamat van. És Isten ebbe a folyamatba akar belehelyezni. Hogy érezd meg azt, hogy 101 verset adok, és ennek az egésznek van valami olyan üzenete, ami számunkra itt és most is szól. Itt és most is szól, hogy az az ige, ami a cava, ami a meghagyás igéje, hogy elrendelem, hogy tedd, azt azért adom, hogy megmenekülj, mert ez a menekedésed. Azt azért adom, hogy érezd meg azt, hogy ebben tudsz kiteljesedni. Azt azért adom, hogy el tudj időzni benne, hogy ne csak a hétből 2 órát tölts az isteni dolgokkal, hanem el tudj időzni benne, hogy legyen a részeddé, ne csak egy ponttá, legyen folyamattá. Isten az ilyen kis rejtett dolgokban is üzen. Ezekben a pici kis szimbólumokban is meg annyi üzenet van. És ha az ember így veszi magához az igét, akkor már is többet mond egy heti szakasz, egy szimpla leírásnál. Én kívánom, hogy így olvassuk az igét. Így olvassuk, így gondoljuk végig, hogy mit akar mögötte szólni az ige. Hogy olvassuk úgy, hogy ne csak a szavakat olvassuk, hanem értelmezzük is azt. Hogy értsük meg, s lássuk meg, hogy az olajod fontos. Hogy mindaz, ami te vagy, az fontos. Mert Istennek fontos az, hogy te megmenekülj. Fontos az, hogy te benne időzz. És fontos az, hogy tudd azt mondani, onnan származom. Tőle származom. Minden tőle jön, és minden, amit teszek, tőle általa érte van.